Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Az átlag európai inflációnál a magyar élelmiszerinfláció kb. 30% ponttal magasabb. Tehát gyakorlatilag ennek a különbségnek a felét nagyjából az euró árfolyam indokolja, hiszen egyrészt importra is szorul a magyar élelmiszerkereskedelem, másrészt viszont a hazai gyártóknak szíve joga eladni euróban máshova a termékeiket, hogyha ott jobb árbevételre tud szert tenni. Tehát egyszerűen nem tudunk az európai piacról még kimozdulni.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez itt a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, én Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Heisler Gabriella, a Spár Magyarország ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon szívesen, és én is üdvözlöm a hallgatókat, örülök, hogy lehetőségem van itt lenni.
Ahogy a bemutatásból kiderült, nyilvánvalóan az élelmiszerrel, kiskereskedelemmel fogunk foglalkozni. A műsor felvétele előtt már beszélgettünk arról, ön említette meg, hogy mennyire felértékelődött ez a téma mostanában. Nagyon ritka az olyan történelmi helyzet, amikor az emberek a hétköznapokban a kiskereskedelemmel foglalkoznak, az legyen beszédtéma munkahelyen, otthon, az ebédlőasztalnál, vagy adott esetben a kocsmában, ezt se zárjuk ki. Mi lehet ennek az elképesztő élelmiszerinflációnak az oka, mi állhat a háttérbe, esetleg van-e olyan torzulás a piacon, ami tisztességtelen piaci magatartást feltételezne? A Spár Magyarország képviselőként megtalálva érzik magukat?
A munkával feltétlenül megtalálva érezzük magunkat, hiszen ez majd nagyon sok erőforrásunkba fog kerülni, hogy tisztességesen megfelelően megválaszoljuk ezeket a kérdéseket. Ugyanakkor, hogy a problémával megtalálva érezzük-e magunkat, az egy nagyon hosszú és nehéz kérdés. Azért azt is látni kell, hogy óriási volt a beszállítói árak emelkedése ezen a piacon. És ma Magyarországon olyan a törvényi környezet, hogy a kereskedőknek a tárgyalási lehetőségei, hogy mi milyen feltételekkel fogadunk el áremelést, vagy hogy tudunk ilyeneket adott esetben visszaverni, az nagyon szűkös. Én azt kimerem mondani, hogy a jelenlegi törvényi környezetben a beszállítóink sokkal jobb tárgyalási pozíciókkal rendelkeznek mi, mint kereskedők. Tehát ez az érme egyik oldala. Az érme másik oldala pedig azt gondolom, hogy ennél transzparensebb piac, mint az élelmiszerkereskedelem kevés van, hiszen az, hogy kis túlzással mi az ipari titok, az nálunk nincs. Tehát bármelyik magyar fogyasztó abba a boltba megy be, és úgy nézi meg, ahogy akarja, hogy milyen áruválasztékkal, milyen áron, hogyan dolgozunk. Tehát ez egy teljesen egy nyílt színi piac, hiszen tényleg bárki bármikor, bármilyen kereskedelmi egységbe bemehet, és ott megnézheti, hogy mi mennyibe kerül, és a fogyasztó ennek alapján hoz természetesen döntést, hogy kinek költi el a pénzét.
Hogyan kell nekünk, laikusoknak elképzelni egy ilyen versenyhatósági vizsgálatot? Ilyenkor bemennek a könyvelésre, és minden papírt végig néznek, végig nyálaznak, végig ellenőriznek. Hogy kell ezt elképzelni? Mint egy adóhatósági vizsgálatot körülbelül?
Nagyon, nagyon hasonló. Tehát, hogy aki figyelmesen elolvasta a GVH-nak azt a nyílt levelét, tulajdonképpen mi ugyanezt kaptuk meg hivatalos úton is, tehát, hogy a tejpiacra fókuszál ez a jelenlegi vizsgálat, tehát nem bármit, hiszen azért mi is több tízezer fajta cikkelemet árulunk, tehát most mindent leellenőrizni, az körülbelül a lehetetlenség kategóriája.
Csak közbeszúrom gyorsan, hogy a GVA elnöke tegnap egy nyilatkozatában utalta arra, hogy nem fognak megállni a tejpiacnál, tovább fognak menni a többféle áruféleség felé. És ezen a ponton jelezném a nézőinknek egyébként, hogy a felvételt azt január 26-án csütörtökön vesszük föl.
Igen, tehát ők elkezdik a tejpiacon. Ez egyébként egy logikus választásnak tűnik abból a szempontból, hogy ez az egyik terület, ahol a legjelentősebb volt az áremelkedés. Ha most fejből jól emlékszem, akkor a novemberi KSH adatok vannak meg nálunk utoljára kiadottak, és ilyen 79-80% körüli inflációt mutatott ki maga a KSH is a tejterületen, tehát ilyen szempontból a GVH tényleg azt a területet vizsgálja, ahol, ahol az egyik legnagyobb az áremelkedés maga. De visszatérve a kérdésére, ez hogy néz ki? Ez igen, nagyon hasonlóan néz ki. Magyarországon nagyon sok kis vállalkozó van, körülbelül ugyanúgy néz ki, hogy kaptunk egy szép hosszú levelet a GVH-ból, amivel konkrétan nagyon specifikus kérdések vannak, ahol kaptunk néhány napot arra, hogy ezeket a kérdéseket írásban megválaszoljuk, és amikor a válaszokat feldolgozta a hatóság, akkor majd eldönti, hogy továbbra is írásban folytatja a vizsgálatát, vagy kijön hozzánk személyesen. Tehát ez majd valószínűleg attól függően, hogy egyáltalán mi mit válaszolunk, a termelők mit válaszolnak, valószínűleg a konkurenseknek is megkapták ezt a levelet, tehát ez az ágazat.
Az első kör már le is zárult, megkapták?
Nem, a levelet kaptunk, és válaszadási levelet. Határidővel.
És a következő kör meg majd ez lesz, hogy kapnak egy részletes kérdéssort, amire majd válaszolunk.
Nem, a kérdéssor itt van nálunk, azt tehát ezt tizenvalahány kérdést megkaptunk, amire kaptunk most fejből.
Ezek milyen mélységű kérdések?
Azért ezek jelentősek, tehát hogy gyakorlatilag ezek olyan mélységben, hogy cikkelem szinten elkéri tőlünk az adatokat a versenyhivatal. Tehát most mondjak valamit,
a
akkor a 20%-os
ár,
igen,
a
20%-os tejfölnek a nem tudom én az árváltozása a szállítónként X hónapra, mennyire most fejből nem tudom, hogy hány hónapra kérte, de vagy egy évre kérte az adatokat, hogy mikor volt árváltozás, mennyi volt a beszerzési ár, mennyi volt a fogyasztói ár, mennyi volt az akciós fogyasztói ár, a normál fogyasztói ár, tehát hogy ezek változott-e a szállítói összetétel, tehát nagyon-nagyon mélységében szakmailag teljesen korrekten megkérdezi azt, hogy hogyan alakult a piac. És nyilván az írásbeli válaszok alapján, ami nem csak tőlünk, hanem a konkurenseinktől, a beszállítóinktól ezt megkapja, földolgozza, és utána folytatódik a vizsgálat.
Ugye a rosszmájúak szerint az egész vizsgálat mögött az áll, hogy a kormány megpróbál valamilyen magyarázattal szolgálni az elszabaduló élelmiszerárakra, és föl akar mutatni egy vagy kettő vagy több tettest, vétkest, akire rá lehet húzni a vizes lepedőt. Tartanak attól, hogy a vizsgálat egy ilyen irányba fordulhat el, vagy tartják annyira szakmainak a GVH-t, hogy tényleg a jog és a számukra előírt feladatkör keretein belül fognak eljárni?
Én azt gondolom, a több éves tapasztalatunk az volt eddig a GVH-val, hogy voltak vitáink, volt olyan is, hogy megbüntettek minket, de alapesetben mindig szakmai döntés született, amit akkor is el tudtunk fogadni, hogyha ez adott esetben egy bírsággal zárult. Tehát mi eddig nagyon korrekt szakmai alapon dolgoztunk együtt, amellett, hogy természetesen mi is fizettünk bírságot eddig is. Remélem, hogy az utolsó...
Azt miért kellett fizetniük? Azt?
Ugye a GVH-nál, tehát a legutóbbi dolgaink, a GVH kvázi egy fogyasztóvédelem is, tehát a legtöbb ügyünk az általában egy akciós, hogy van elég akciós termékünk, nem megtévesztő a reklám, tehát ilyen típusú ügyeink a jellemzőek az utóbbi időszakban.
Ugye a GVH nem árhatóság, ezt maga a hivatal is mindig rögzíti. És most mégis azt kell vizsgálniuk, hogy miért ilyen magasak az árak, amit nem direkt be ilyen megközelítésben fogják vizsgálni, hanem megpróbálják föltárni a teljes kereskedelmi lánc és termelési lánc során, hogy hol milyen hatások érik az árazást. Hogyha ezt így egy halmazként nézzük és vizsgáljuk, akkor mivel magyarázható ez a tényleg elképesztő áremelkedés a boltokban, pontosabban ön lát-e olyan pontját ennek a folyamatnak, ahol tényleg fölvethető az, hogy valakik talán nem az indokoltnak megfelelő mértékben próbálják az áraikat meghatározni, emelni?
Én azt gondolom, hogy ez nem igaz, tehát hogy amikor mi árat kényszerülünk emelni, az mindig egy beszállítói áremeléssel együtt történik meg, tehát azért a magyar fogyasztó nagyon árérzékeny. Tehát ez nem azért emelünk árat, mert kvázi ez a hobbink, vagy ez nekünk jó, hanem azért, mert egy bizonyos ár és szint mellett tudjuk működtetni a vállalatot. De egy kicsit ránézzünk arra, hogy mi történt mondjuk Magyarország gazdaságában az elmúlt egy évben, akkor azért mindenki tudja, hogy az euró árfolyam az hogy nézett ki. Nyilván most van egy kis erősödés, aminek örülünk, de jellemzően azért egy kb. 15%-os forintgyengülés az, amiről tudtunk beszélni mondjuk a tavaly év során. És az átlag, egy gondolattal vissza, az átlag európai infláció nál a magyar élelmiszerinfláció kb. 30% ponttal magasabb. Tehát gyakorlatilag ennek a különbségnek a felét nagyjából az euró árfolyam indokolja, hiszen egyrészt importra is szorul a magyar élelmiszerkereskedelem, másrészt viszont a hazai gyártóknak szíve joga eladni euróban máshova a termékeiket, hogyha ott jobb árbevételre tud szert tenni. Tehát egyszerűen nem tudunk az európai piacról még kimozdulni. Vannak nekünk energiahatékonysági kérdéseink, ami sajnos azt lehet mondani, hogy Magyarországon kicsit súlyosabbak, mint máshol, abban a tekintetben, hogy vannak olyan környező országok, ahol az ipar, illetve a kereskedelem is tud kapni támogatást, rezsicsökkentést, hogy népszerű szóval fogalmazzak, ami ott nem biztos, hogy beépül emiatt az árakba maga az energiaár. És sajnos azt is ki kell mondani, és ezt talán Matolcsy Györgynek a nyilatkozataiból is hallatszott, hogy ő is elmondta, hogy a magyar élelmiszeripar nem annyira hatékony, mint a nyugat-európa, és a hatékonysági problémák azok ilyenkor egy inflációs környezetben sokkal jobban előjönnek, és egy olyan áremelési hullámot indít el, amivel nagyon nehéz szembe menni.
Ez a négy tényező, a négy meghatározott tényező, a forint árfolyam, a hatékonysági problémák, az, hogy jobban megéri külföldre eladni a termékeiket a magyar gazdáknak, és az energiaköltségek megugrása?
Igen, de ha most ráfókuszálunk kiemelten a tejpiacra, azért itt van a 2.8-as UHT-tejünk, ugye az árstoppos termékeink. Ez többször elhangzott, és nagyon sok iparági szereplő ezt próbálta elmesélni, és itt csak a Spár problémáját tudom elmondani az UHT-tejeknél. Ez jellemzően az a kategória az UHT-tej, ami a legárérzékenyebb fogyasztóink vásárolták az UHT-tejeket eddig is. Az affluensebb rétegek egyébként kevésbé vásárolták az UHT-tejet. Tehát ez tényleg nagyon egy árérzékeny kategória. És az árstopp előtt a termékeknek a 20%-a fogyott a 2.8-asból, és a 80%-a az 1.5-ösből. Ezt most az árstopp odáig, hogy megfordult az arány. Tehát mi jelenleg egyébként UHT-tejből 4-szer annyit adunk el a 2.8-asból, úgyhogy rendszeres az a polciány. A most már törvényben levő kétszeres mennyiségnek is a dupláját, tehát 4-szeres mennyiség megy ki a kasszákon, és így vannak mennyiségi problémáink. Tehát a fogyasztók átálltak a 2.8-as tej, hiszen ma olcsóbb a 2.8-as, mint az 1.5-ös. Ez oda vezet, hogy nincs annyi tejzsír. Ha nincs annyi tejzsír, akkor sokkal drágább gyártani a tejfölt, a túrót, a tejszint, a tejdesszertet, bármit, ami egy zsírosabb tejből kell, hogy készüljön. Tehát a tejnél ez nagyon durva piaci beavatkozás. Többször próbáltuk mi azt kérni, hogy az árstoppból legalább váltsuk le a 2.8-ast az 1.5-ösre, de ezt eddig elutasították, és azt mondták a különböző kormányzati szereplők, hogy ez nem lehetséges.
Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor azért kihívás jelent biztosítani azt a mennyiséget a boltokban, például a 2.8-as tej esetében, ami egyébként jogszabályilag is előírt. Ez lehet egy olyan pont, ahol például ez a GVH vizsgálat, mert nem pont erre van kihegyezve, hanem mégiscsak az árakat fogják nézni, de ez lehet egy olyan pont, ahol a GVH vizsgálat esetleg fogást találhat akár önökön, akár bárki máson a kiskereskedelemben?
Én nagyon remélem, hogy nem. És azért nagyon remélem, hogy nem, mert amit mi igazolni tudunk, és nyilván, hogy most megbüntetnek, vagy nem, az jogszabály értelmezés kérdése, de amit mi minden esetben igazolni tudunk, hogy mi ezeket a termékeket rendszeresen rendeljük. És amit a rendelésből megkapunk, azt eljutatjuk a boltjainkba. És nyilván mi is nagyon sok üzlettel dolgozunk, és lehet, hogy valaki hanyagabbul pakolja ki, mert azt is el kell mondani, hogy megpróbáljuk úgy adagolni, hogy naponta kétszer vigyük ki, hogy a reggeli vásárló meg a délutáni vásárló is kapjon belőle, de mindent megpróbálunk tenni azért, hogy legyen, de nem mindig van.
De akkor ez tényszerűen igazolható, bizonyítható, hogy például a megrendeléseik mennyisége, az mondjuk csökkent az elmúlt időszakban, amiatt, mert a beszállítók nem tudták vállalni
nem,
a korábbi
mennyiséget? Nem, tegyük föl, tehát nem, a megrendeléseink azok megnövekedtek mondjuk egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. Tehát ha mondjuk én tavaly 100 egységet rendeltem, idén meg 200-at, de a szállító be tud hozni 180-at. Akkor több van nálam, mint a tavalyi 100, de kevesebb, mint az igényem, ami 200 lenne. Tehát azért jellemzően azt látjuk, hogy mennyiségben bőven az előző éves mennyiségek felett adunk el ezekből az ástopos termékekből, de miután ezeknek az ára alacsonyabb, ugye erre tolódott rá a fogyasztói igény is.
Én szúrópróba szerűen egy másik terméküket néztem meg a honlapjukon. Hozzáteszem, hogy ez ugye nyilván online felület, más kínálat, más a lista, az árazás is gondolom, mint hogyha elmennék a boltba, de ott azt találtam a trapista sajt esetében, abból is van nyilván sokféle a kínálatukban, de mondjuk annak az árazása az fölötte volt annak, mint amit a KSH mondjuk decemberre átlagárnak kimutatott. Ezek a típusú eltérések, ezek okot adhatnak-e a GVH-nak arra, hogy mélyebben kezdjenek el kutakodni, vagy, és igazából a kérdésem lényege ez, hogy teljesen nyugodt szívvel állnak a vizsgálat elé, nem fog tudni a GVH olyan piaci torzító tényezőket találni a SPÁR működésébe, ami okot adna akár mondjuk a büntetésre.
Én ebben jelen pillanatban teljesen biztos vagyok. Tehát, és azért ebben azért vagyok biztos, mert a fogyasztó nagyon gyorsan rájön, hogy ki az, aki indokolatlanul árat emel. Tehát, hogy annyira érzékenyé váltak a fogyasztók arra, hogy mi mennyibe kerül, és kis túlzással 5 forintért képesek boltot váltani, hogy egy ilyen időszakban egy kereskedőnek tényleg nagyon komolyan oda kell figyelni arra, hogy a lehető legkisebb áremelést hajtsa végre, amit csak végre tud hajtani. De nyilván minden vizsgálatnak van egy kockázata, de hát majd dolgozunk sokat,
majd és megpróbáljuk.
Majd a nap végén kiderül, de nem gondolom, hogy mi tisztességtelenül viselkedünk ezen a piacon.
Említett a tejet, a tejpiac alakulását, pontosabban az, hogy a kereslet hogyan változott a különböző zsírtartalmú tejek esetében, de hogyha mondjuk az összképet nézzük, és a fogyasztói kosarakat nézzük, akkor az elmúlt 1-1,5 évben, de akár talán még ide lehetne húzni a COVID időszakát is, mert az is valamilyen módon befolyással volt a fogyasztási szokásokra. Mondjuk az elmúlt 3-4 évben hogyan változtat meg a fogyasztási szokások, akár életkor, akár nem szerint, hogyha nézzük?
Rettenetesen gyorsan változnak a fogyasztói szokások. Tehát ha visszamegyünk egészen a COVID-ig és a rettenetes felhalmozásig, szerintem nem kell kielemezni, hogy az egy abszolút irracionális vásárlói viselkedés volt. Ugyanakkor felerősödött az úgynevezett csúnya angol szóval one-stop shopping igénye. Tehát, ami azt jelenti, hogy elmegyek egy helyre, és ott próbálok mindent megvásárolni, vagy kicsit erősebben fogalmazva, az egy nagyon fontos vásárlási döntés volt, hogy egy helyen mindent megkapjak, amire szükségem van. Ez nekünk nagyon sokat segített az Interspár hálózatnál például, ahol tényleg a háztartási vegyi árutól kezdve az alap nem élelmiszer termékeken keresztül egy nagyon széles élelmiszer választék volt, hiszen azt mondta a fogyasztó, félek attól, hogy vírusos leszek, egy helyre bemegyek, egy helyen szeretném elintézni a bevásárlásaimat, és ez itt tényleg jól tett. Rosszat tett például a bevásárlóközpontokban levő üzleteinknek, vagy rosszat tett a belvárosi üzleteinknek, mert kihaltak a belvárosok, nem jártak annyira az emberek bevásárlóközpontban. Tehát nagyon abban az időszakban az, hogy hova megyek vásárolni, volt a fő motiváció. Utána jött egy időszak, amikor az emberek sokat otthon voltak, sütögettek, főztek otthon, akkor meg kijött a széles választék, hogy hol kapok meg mindenfélét, mert most elkezdtem hobbi szakácskodni, és nekem nem tudom én milyen mexikói fűszerkeverékkel, mert már unom a pörköltet, és főznék valami mást, és akkor hirtelen a széles választék lett, ami fontos volt. Ezt felerősítette a tavalyi év elején a különböző szociális transzferek, amikor az embereknek kicsit bővebben volt a pénztárcájában, és azt tudta mondani, hogy én most megengedek magamnak egy drágább bort, vagy egy különlegesebb sajtot, és nem feltétlenül a trapista sajt az igényünk. Tehát volt egy ilyen időszakunk is, amikor a széles választék számított. És most meg gyakorlatilag egy nagyon éles fordulattal tavaly olyan Hát én azt mondanám, hogy a május-júniustól előjött az, hogy mi mennyibe kerül. Nálunk nagyon megerősödött az úgynevezett saját márkás termékeknek a részaránya. Jelen pillanatban az árbevételünknek közel egy harmadát ezek a cikkek adják, pedig mi jellemzően nem ennek a forgalmazásáról vagyunk ismertek, inkább a diszkont hálózatokhoz kötik a saját márkákat, de ennek...
Ez mennyivel olcsóbb ez a termékkör a hasonló
termékekhez? Ez jellemzően. Uh-huh. Hát ez egy 20-30% pontot is tud. Igen, pláne, hogy minőségben pedig ugyanazt tudjuk biztosítani a fogyasztónak saját márkában is, mint a brendek. Tehát ez nagyon megerősödött a mindenfajta akció és promóció érzékenység. Tehát ez látszik, hogy ez óriás előny, és sajnos általában a lefelé vásárlás, tehát a prémium márkáknak a forgalma azért szűkült nálunk, és kettőt ugrottak a vevők. Tehát a prémiumról nem a középre ugrottunk, uh-huh. hanem a prémiumról gyakorlatilag az aljára ugrottunk.
Ez akár már a középosztályra is, igaz?
Igen. Igen.
Hát tapasztalják, hogy nem csak a szegényebb családok próbálják minél jobban megtakarítani a bevásárláskor, amit lehet, hanem a középosztály is?
Igen, ez jellemzően így van, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit ha megtanulunk, akkor így marad. Mert rá fogunk jönni, amire én is rájöttem, hogy az S-büdzsé tejföl nagyon jó. Uh-huh. Mert hogy tényleg ugyanaz van benne, mint kis túlzással bármi másban, most a bármit azt nyilván nem élelmiszermérnökösködünk, de alapvetően, amire rá van írva, hogy 20%-os zsírtartalmú tejföl, az tényleg 20%-os zsírtartalmú tejföl. És tényleg jók ezek a termékek, és mennek. Egy trend, ami nem változott, ami viszonylag tűri az inflációt, ez a mindenmentes. Tehát aki egyszer rájött, hogy ő gluténmentes, laktózmentes, nem tudom én mi mentes, azok a típusú termékek tudják tartani magukat.
Az álsapkás termékeken túli kínálatnál ez hogyan mutatkozik meg? Ott esetleg az arányok változtak-e a tekintetben, hogy amiből korábban mondjuk többet vásároltak, abból most kevesebbet vesznek, én nem tudom, ez ital, szekció,
Péter. Ez gyakorlatilag mindenre igaz. Tehát ha megint KSH adatokból indulunk ki, és a mi saját adataink is nagyon hasonlóak, gyakorlatilag az ősztől már egy ilyen 5-6% pontos mennyiségi visszaesés mutatható ki. Tehát, hogy darabszámban vagy kilóban, most attól függően, hogy milyen termékkategóriáról beszélünk, ennyivel kevesebbet vásárolunk ma Magyarországon. Ami engem kifejezetten elszomorít, hogy ebben a mennyiségi visszaesésben bizonyos friss áru területek az élen járnak. És akkor itt elsősorban zöldséggyümölcs, és ezen belül is elsősorban gyümölcsre gondolok. Tehát a fogyasztó sajnos az egyik első dolog, amiről lemond, az a egészséges táplálkozásnak ez a része. Amit valahol háziasszonyként megértek, mert egy krumplis tésztából jól lakatni valakit az olcsóbb, mint egy salátával és egy hússal, csak ez nem biztos, hogy hosszú távon ez jó tendencia. Tehát látunk ilyet a zöldséggyümölcsnél kifejezetten erős mennyiségi visszaesést. Erős mennyiségi visszaesés van a pékárunál is, bár ez kilóban nem feltétlenül igaz. Inkább itt a pékárunál azt lehet látni, hogy mondjuk egy kakaós csiga áráért lehet venni egy fél kiló kenyeret. Uh-huh, most így... És akkor az emberek ezeket a különböző típusú péksüteményeknek esett vissza a fogyasztása, és helyette visszaálltunk.
Tehát alappéksütemény megveszik, ami mondjuk a kenyér, de már nem választanak a széles választékot.
Igen, mert hogyha van nekem, nem tudom én, 2-3 gyerekem, akinek uzsonnát kell adni, és veszek nekik, maradjunk egy túros táskánál, vagy egy kakaós csigánál, tehát veszek 3 túros táskát a 3 gyerekemnek, hogy uzsonnát adjak az iskolába, az jóval drágább, mint ha veszek egy fél kiló kenyeret, és megkenem nekik valamivel.
Nem a mi dolgunk, hogy a következő kérdésemet szerintem megválaszoljuk, de azért csak fölteszem, hogy ez a tendencia, ez népegészségügyi szempontból, ez milyen irányba tart? Ez mit lehet erről elmondani?
Ez nagyon nem jó. Tehát, hogy nagyon nem jó, és ugye ráadásul, hogyha már népegészségügyénél tartunk, ugye, és az inflációnál, erről nem beszéltük még, hogy július 1-től a népegészségügyi termékadó nevezettű csoda dolgot is jelentősen megemelték, és hirtelen olyan dolgok is egészségtelenné váltak, ami eddig nem. Tehát, hogy például az édesítőszerek, és nyilván most megint nyithatunk élelmiszermérnöki vitát arról, hogy cukor, vagy nem tudom én, aszpartám, vagy bármi más, tehát erről megint nem vagyok ennek én a szakértője, meg nem is akarom belemagyarázni, de nyilván olyan termékkörök is most már a NETA alá kerültek, ami szintén árdráguláshoz vezet, vagy egy alaptészta, az most egészséges, vagy nem egészséges.
Tehát a szükség nagy úr. Ugye a KSH kimutatása szerint az élelmiszerinfláció az olyan 45% körül volt tavaly decemberben az egy évvel korábbihoz képest. A Spár üzletek esetében önök hogy látják, hogy mennyivel nőttek az áraik mondjuk az egy évvel korábbihoz képest? Körülbelül ez a szint az, amit...
Igen, tehát, hogy nálunk ezt egyébként nézik, és a célkitűzésünk az a plusz-minusz 1%. Tehát, hogy nyilván nekünk kicsit más a kosarunk, mint a KSH átlag, de szigorúan nézzük, és a kollégáim fele az az elvárás, hogy nekünk plusz-minusz 1%-on belül kell ebben.
A KSH által kimutatotthoz képest plusz-minusz.
Tehát, hogy mi egy nagyon jelentős szereplő vagyunk azért a magyar élelmiszerpiacon, tehát azt elvárni, hogy fele annyi legyen.
És hogy látja a következő évet? A mostani évet?
Hát a mostani évet azt mi úgy látjuk, hogy valahol most van a tetőzés. Tehát, hogy most ez január vagy február a tetőzés, azt nem tudom megmondani, de hogy körülbelül a tetején vagyunk. És az, hogy milyen sebességgel tudunk visszamenni egy normális szintre, azt nagyon nehéz megmondani, nyilván fog függeni a háborútól, a aszálytól, a termeléstől, vagy a nyári hozamokról mennyit tudnak majd aratni. Tehát sok minden tudja ezt mozgatni, de látni olyan jeleket, ami már megnyugtat engem egy kicsit személyesen.
Tehát, például
egy energia, tehát hogy most már azért az óriási csúcsokon túl vagyunk. Sajnos közgazdászként azt kell mondanom, hogy a mennyiségi visszaesés is kvázi megnyugtató, mert hogy senki nem szeret kevesebbet eladni, kevesebbet megtermelni, mint korábban. Tehát a nap végén ez lesz az, ami meg fogja fékezni az inflációt.
A határidős beszerzési áraikon már látják ennek a jelét, hogy ami aztán a végfogyasztói árakban is meg tud jelentkezni, hogy olcsóbbá válhatnak a termékek?
Bizonyos kategóriáknál már lehet ilyet látni, igen.
Nem
mindenkinél, de alapélelmiszereknél már látunk.
Uh-huh.
Tehát alapélelmiszereknél már látunk, és ez nekünk azért kiemelten fontos, mert nyilván szeretnénk, hogyha az árstopp minél előbb...
Ez például a kenyérre érvényes?
Nem, de mondjuk kenyér az nem olyan, amire van nekünk hosszú távú ráhatásunk, de ha mondjuk beszélünk egy lisztről, amit mondjuk mi több hónapra előre szoktunk megvenni, ott már... Nem azt mondom, hogy csoda van, de legalább nem az van, hogy már kétszer, még már megint kétszer annyi, mint tavaly. Tehát, hogy csodát nem vár az ember, de azt azért látja, hogy bizonyos dolgok kezdenek azért normalizálódni. Vagy ilyen, ami meg nagyon konkrétan látszik, például egy napraforgóolaj, hogy mindenki nagyon megijedt attól, hogy Ukrajna, meg nem tudom, meg nem lesz. Nagyon lenyugodott ez a piac.
Amikor tavaly novemberben kérdeztem én, de akárki más is szakértőket, hogy mit várnak 2023-ra az élelmiszer piacon, például a kenyér esetében, akkor még olyan prognózisok voltak, hogy a tavaly év végére 1000 forint környékét megközelítő kilónkénti ár, az akár 1500 vagy 2000 forint is lehet 23-ban. Most január vége felé, hogy látja, hogy ezek mennyire voltak megalapozott jóslatok, vagy inkább arra számítottunk, hogy ennél mérsékeltebb lesz az áremelkedés?
Én azt gondolom, hogy mérsékeltebb lesz, ugyanakkor pont a kenyérpiac, ez egy nagyon nehéz helyzet ma Magyarországon. Nagyon nehéz a kispékségeknek most a sorsa, akár energiáról gondolkodunk, akár munkaerőről. Tehát ez egy...
Sok a bizonytalanság.
Ez egy nagyon bizonytalan piac, és itt elmondom az én egyik legnagyobb szívfájdalmamat. Így a pékségek kapcsolatban. Nekünk rengeteg bevásárlóközpontban van boltunk, ahol mondjuk van a Spár, és van egy bármilyen pékséghálózat. Most teljesen mindegy, hogy mi a neve, mert vannak ezek a különböző magukat kézművesnek hirdetők, akik vagy azok, vagy nem, különböző hálózatok. És valamiért a fogyasztó azt elfogadja, hogy este 6-kor ebben a hálózatban nincs kenyér, Ha van is kenyér, akkor az, hogy egy ekkora kis bucika 1500 forint, az teljesen oké, mert hát ez nem tudom mi. És lejön a spárba, és mi van? 400 forint a kenyér, hát hogy lehet ez? Uh-huh. És mi az, hogy este 8-kor nincsen 12 fajta? Tehát az elvárása a fogyasztónak felénk az néha sokkal erősebb, mint az ilyen esetben nagyon nehéz így versenytársnak nevezni egymást, mert az egy kicsit más szegmensben dolgozunk, de azért ugyanúgy kenyeret meg péksüteményt árulunk.
Lehet, hogyha ki van írva egy boltra, hogy kézműves termék, az már önmagában a pénztárcát szélesebbre tudja nyitni, mert azt gondolja a vevő, hogy valami extrém minőséget.
Igen. Ami pedig vagy az, vagy nem az. Tehát valakinél tényleg az, valakinél meg nem az.
A kormány április 30-áig prolongálta az árstoppokat, és hát lebeg a levegőben, hogy utána mi lesz. Az infláció alakulásához kötik, hogy utána kivezetik ezeket, vagy sem, egy lépésben, vagy több lépésben, hogy ez egy nyitott vita. Vannak olyan vélemények is, hogy a kormány meg fogja hosszabbítani az árstoppokat, leginkább azért, mert már régen nem az inflációval magyarázza ezeknek a fenntartását, hanem az, hogy a legszegényebb emberek is ahhoz az 5-6-7 alaptermékhez hozzájussanak biztosan, ami a létfenntartáshoz szükséges. Épp ezért, amíg az élelmiszerinfláció még ha csökkenő pályán is van, de 30% környékén van, lemegy a mostani 40-ről, nehezen lenne megmagyarázható, hogy épp akkor miért engedik ezt el. Tehát sokféle kifutása lehet a dolognak. Önök a kiskereskedelemben nyilván már tegnap is későnek tartották volna, hogyha ezt kivezetik, de mondjuk így racionálisan gondolva ez az április 30-ai határidő, ez valóban az a határidő, az a határpont lesz, amikor kivezethetik ezt az intézkedést, vagy esetleg vannak olyan információk birtokában, belső információk birtokában, ami egy más pályát valószínűsít.
Információnk sajnos semmilyen nincs, de nekem most van először az a reményem, hogy ez április 30-ától tényleg változni fog. Tehát eddig egyik, ugye ez többször volt itt már határidő módosítás, és még egyszer sem fordult elő, hogy nekem valóban volt személyes reményem, vagy hitem abban, hogy ez változik. Most azért van, és ennek elsősorban az az oka, ami nagyon ritkán fordul elő, hogy most már tényleg termelő szervezetek, vagy akár egy agrárkamara is azt mondja, hogy igen, itt az ideje ennek, hogy vége legyen. Azért jellemzően nekünk, kereskedőknek a lobby érdekünk, az nem valami magas a mai magyar helyzetben, annál inkább jobb a különböző termelő szervezeteknek, és ugye most már ők is ezt kimondják, mellékálltak, azt remélem, hogy tényleg a döntéshozóknak a fülébe ez eljut, és megértik azt, hogy itt több a piac torzító hatás, mint annak az előnye, ami a fogyasztóknál lecsapódik, mert hogy a nap végén, ahogy a tej példáján láttuk, valahol ez beépül az árakba.
Tehát, minden kiskereskedő szétteríti a többi terméket?
Nem, most nem azt mondom, hogy a kereskedő terülti szét, hát már maga a gyártó azáltal, hogy drágább a tejzsír.
Azt a hatást érzékelik? Minap láttam valamelyik híradóban, hogy a határmenti települések boltjaiban megjelentek a határon túli vásárlók nagyobb mennyiségben, és telepakolják a csomagtartót, élve azzal a lehetőséggel, hogy az euróforint árfolyam miatt sokkal olcsóbb nálunk vásárolni.
Ez bizonyos vonatkozásokban nagyon jellemző, tehát ez elsősorban mi ezt Szlovákia fele látjuk. Ausztria fele minimálisan, ott tényleg csak az árstoppos termékekre ráfeszülve, de Szlovákia felől kifejezetten erőteljesen érvényesül. Hát Ukrajna felől régebben, igen, most a háború miatt már kevésbé.
Uh-huh. Szlovénia környéke nem annyira. Ausztria egy jó példa a tekintetben, igaz abból, hogy a kelet-európai, közép-európai boltokban rosszabb minőségi termék kerül ugyanabból a termékcikkből, mint ami a nyugati boltokba.
Ja, ez egy nagyon jó, és ez annyira jó, mert minket mindig megtalálnak, mindenki, aki ezt ellenőrzi, mert hogy Ausztria van a legközelebb, tehát Németországig, vagy Franciaországig, vagy netalán Angliáig.
Talán ezért nem járnak át hozzá.
Angliáig elautózni, azt mindig nehéz. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez azért nehéz kérdés, mert hogy mi mondjuk, és akkor beszéljünk egy bármilyen márka termékről, megrendeljük. Azt, hogy ő ezt hol gyártja, azt nem tudom. Tehát ha neki van egy lengyel gyára, egy olasz gyára, egy német gyára, vagy francia gyára, még ugyanazon a recept is másképpen fog legyártódni egy ilyen gépsoron, vagy egy olyan gépsoron. Én az biztos, hogy vannak benne minimális különbségek, de ezek nem olyan különbségek, amit akár ízben, akár bárhogy ki lehetne mutatni. És akkor nyilván vannak az olyan különbségek, amik vannak, és akkor saját márkákról beszélünk, hogy mondjuk vegyünk egy S-büdzsé energiaitalt. Nagyon nem mindegy, hogy abba milyen serkentő anyag van. Mert pont van ez a kedves NETA törvényünk, hát megpróbáljuk mi is természetesen olyat belerakni, ami kevesebb adótartalom. Az ugyanúgy még fel fog pörgetni, és egyébként Magyarországon.
Mondom, a helyi élelmiszer és
biztonsági meg, sőt, mi konkrétan Magyarországon gyártatjuk az S-büdzsé energiaitalunkat, az osztrák S-büdzsé energiaital pedig Ausztriában gyártódik, de alapvetően egy másik receptúrával.
A 2021-es évet, ami az utolsó lezárt évük volt, ha jól emlékszem, 5 milliárd forint körüli nyereséggel zárt a Spár Magyarország, 5,3 milliárd forinttal, és egy ilyen 660 milliárd forintos forgalommal. Nyilván nincsenek még végleges számai, de azért nagyjából már látják a nagyságrendet. A 2022-es évet hogyan zárhatták?
Hát majd ezt még elmondjuk, amikor elmondjuk, mert ugye ennek nálunk hivatalos koncertszabályai vannak, hogy majd áprilisban kijövünk a forgalmi számokkal. Amit én el tudok mondani, ami nem nagy meglepetés, hogy azért kaptunk mi különadót, kaptunk mi is energiaszámlát, inflációt, tehát az, hogy a tavalyi év zárása az nem lesz egy egyszerű menet.
Nulla pluszos lesz a...
Majd meglátjuk.
Majd meglátjuk, világos. A központban egyébként hogyan vélekednek a magyarországi piaci viszonyokról és szabályozási környezetről? Nyilván van egyfajta párbeszéd önök között. Milyen visszajelzések érkeznek?
Nagyon rosszak. Tehát nekem a munkámnak talán az egyik legnehezebb része az, hogy az anyavállalatnál a mi saját magyar érdekeinket képviseljük. Hiszen egy olyan környezetben, ahol, és akkor most beszélek a kiskereskedelmi különadóról, ami 4,1%, mikor mi rendszeresen ilyen 2% körül is, sőt ugye az 5 milliárdunk, az még annál is alacsonyabb profitrátát jelent, tehát ez azt jelenti, hogy effektíve több adót befizettünk, mint amennyi az elvárható profit, tehát ilyen környezetben elérni egy tulajdonosnál, hogy befektessen, beruházzon, nyugodtan viselkedjen, ne legyen ideges, az egy szinte lehetetlen küldetés.
Nehéz őket megnyugtatni, gondolom. A idei évben tervezik a hálózat bővítését, fejlesztését, vagy örülnek, hogyha sikerül a víz felszínén maradni?
Nem, én azt gondolom, hogy egy kereskedő, hogyha amikor megáll, akkor meghal. Tehát, hogy folyamatosan menni kell előre, és növekedni, ahol csak tudunk. Nyilván van egy plázatörvényünk, ez azt jelenti, hogy 400 négyzetméter fölött csak nagyon különleges engedéllyel tudunk építeni új boltot, ahol erre mégis van lehetőség, azt megragadjuk, akkor is, hogyha ezek mostában jellemzően ilyen kompromisszum helyszínek, és csak évente néhány boltot sikerül így úgy, ahogy megnyitnunk, ami a saját üzemeltetést illeti, ahol sokkal egyszerűbb az előlemenetel, törvényi szempontból, munka szempontból, meg időráfordítás szempontjából, viszont sokkal nehezebb az a franchise hálózat. Most már több mint 200 egység működik franchise hálózatban a Spár neve alatt, és itt azt gondolom, hogy még bőven van lehetőségünk olyan kereskedőket megtalálni, akik most esetleg nem élelmiszerkereskedelemmel foglalkoznak, hanem más termékcsoportnak a kereskedelmével, de mégis érdeklődnek az élelmiszer után, és akkor ők tudnak nyitni jellemzően ezeket a kisebb alapterületű, tehát a 400 négyzetméter alá eső egységeket.
Visszatérnék egy kicsit az árazáshoz. A tavalyi 44%-os élelmiszerinfláció után idén lehet arra számítani, hogy ennél valamelyes mérsékeltebb lesz?
Mi azzal számolunk, hogy igen. Hogy mi gyakorlatilag, ahogy a mi terveinkben van, ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha most matematikailag tavaly fölmentünk volna egy Gauss-görbén, és idén nem megyünk ugyanazon a Gauss-görbén. Tehát, hogy mi azt reméljük, hogy azért a november-december környékére visszaérünk ebbe a 10 10 kötőjel 15%-os sávba, ami ugye tavaly januárban.
Ami éves átlagban akkor egy olyan 25% környékét, 20-25%-ot fog, ha jól értem, akkor jelenteni. És tényleg az utolsó kérdésem, ugye van egy olyan jogszabály, amelyik elvileg visszagyűjtésre kötelezi a kiskereskedőket a lejárt szavatosságú vagy ahhoz közeli termékek esetében. Működik-e ez a rendszer? Mit lehet erről tudni? És ez például befolyásolta-e valamennyire a tavalyi évi válság a tekintetben, hogy az emberek mindent vittek, ami elérhető áron volt, igyekeztek mindent fölhalmozni, vagy pont ellenkezőleg sokféle termék maradt a polcokon?
Igazából ebben olyan óriási változást nem látunk, és azt is elmondom, hogy miért nem látunk. Azért nálunk, de szerintem a legtöbb konkurenciánknál a megrendelések kalkulálása most már nagyon számítástechnikailag támogatott. Tehát viszonylag hamar tud a rendszer arra reagálni, hogy hogyan nő vagy esik vissza az igény. Nem mondom, hogy ebben nincsen hiba, mert nincs olyan algoritmus, ami hibátlan. Ráadásul nálunk a kollégák valamelyest ezt még módosíthatják is. Tehát mindig vannak hibák, de maga ez a amplitúdó, amivel ez mozog, ez nem változott, tehát hogy körülbelül ugyanolyan szinten marad meg nálunk a selejttermék, mint ahogy eddig megmaradt. Ami ezt az élelmiszermentést, illetve az élelmiszermentők központ működését illeti, hát gyakorlatilag a törvény megszületett, de a állami rendszer működése még nem indult el. Mi a Segíts Magadon utat választottuk, van két úton is. Egyrészt nekünk van egy nagyon hosszú együttműködésünk már a Máltai Szeretett Szolgálattal. Tehát velük van egy megállapodásunk, most már nagyon sok áruházunkba ők oda mennek, és ami megmaradt termék, azt ők el tudják vinni, fel tudják használni. Ami egy kicsit ilyen technológikusabb, tehát hogy van egy applikáció, egy Munch applikáció, ahol viszont a fogyasztóink vásárolhatnak ilyen közeli határidős vagy aznap lejáró terméket kedvezményes áron. Ez egyelőre néhány áruházunkban van tesztjelleggel, de most már gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet kibővíteni. Tehát ez az a kettő dolog, amit a törvénybevezetőség óta újdonságként van magában a rendszerbe, de eddig is megvoltak a különböző állatmenhelyek, elkezdve azok a szervezetek, akik egyébként is jártak hozzánk. Tehát, hogy elindultunk ezen a két új úton, és a régi útjaink pedig működnek, ahogy működnek, mondom, az állatmenhelytől a biogázüzemen keresztül a bármi. Tehát próbálunk azért magunkon segíteni.
Heiszler Gabriella, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.